Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Sámuel próféta könyvéből, az első könyvéből olvassuk, a 25. rész első versétől kezdve a fejezet végéig. Sámuel próféta első könyve 25. részében az első verstől így szól hozzánk Isten igéje. Meghalt pedig Sámuel, és egybegyült az egész Izrael, és siratták őt, és eltemették az ő házában, Rámában. Dávid pedig felkelt, és elment Párán pusztájába. És volt egy ember Máonban, kinek jószága Kármelben vala, és ez igen tehetős ember volt. 3000 juha és 1000 kecskéje volt neki, és Kármelben éppen juhait nyírta. Azt az embert pedig Nábálnak, és a feleségét Abigailnak hívták, ki igen eszes és szép termetű asszony volt, a férfi azonban durva és rossz erkölcsű vala, a Káleb nemzetségéből való volt. És meghallotta Dávid a pusztában, hogy Nábál a juhait nyírja. Elküldte azért Dávid 10 ifjút, és mondta Dávid az ifjaknak, menjetek fel Kármelbe, és mikor Nábálhoz érkeztek, köszöntsétek őt nevemben békességesen, és így szóljatok. Légy békességben az életben, legyen békességben a te házad népe, és legyen békességben mindened, amit van. Most hallottam, hogy juhaidat nyíratod. A te pásztoraid pedig velünk valának, nem bántottuk őket, és semmiük sem hibázott az alatt az egész idő alatt, míg Kármelben valának. Kérdezd meg szolgáidat, ők meg fogják mondani neked. Legyenek azért ez ifjak kedvesek előtted, mert alkalmas időben jöttünk. Adj kérlek abból, ami kezed között van, szolgáidnak és a te fiadnak, Dávidnak. Elmenének azért a Dávid szolgái, és szólának Nábálnak minde beszédek szerint a Dávid nevében, és várakozának. Nábál pedig felele a Dávid szolgáinak, és monda, kicsoda Dávid, és kicsoda Isainak fia? Manapság sok olyan rabszolga van, kik elszöktek uraiktól. Vegyem azért kenyeremet és vizemet, és azért levágott marhámat, amelyet nyíróimnak levágattam, hogy olyan embernek adjam, akiről azt se tudom, hova való? Akkor megfordulának a Dávid szolgái az ő útjukra, és visszatértek. És mikor megérkezének, értesíték őt minde beszédek felől, és mondta Dávid az ő embereinek, kösse fel mindenki kardját, és felköté mindenki a kardját. Dávid is felköté az ő kardját. És felment Dávid után, mint egy 400 ember, 200 pedig ott maradt a podgyásznál. Abigail pedig, a Nábál feleségét, értesíti a szolgák közül egy ifjú, mondván, ímé Dávid követeket küldött a pusztából, hogy köszöntsék a mi urunkat, de ő elűzte őket. Azok az emberek pedig igen jók voltak mi hozzánk, és nem volt bántódásunk, és semmink sem hibázott az alatt az egész idő alatt, míg velünk jártunk, mikor a mezőn voltunk, olyanok voltak ránk nézve, mint a kőfal, mind éjjel, mind nappal, az alatt az egész idő alatt, amíg velünk voltunk, mikor a juhokat őriztük. Most azért értsd meg, és lássad, hogy mit kelljen cselekedned, mert jelen van a veszedelem, ami urunk és az ő egész háza ellen, ő pedig oly kegyetlen ember, hogy senki sem szólhat neki. Akkor Abigail sietve vőn 200 kenyeret és 2 tömlő bort, 5 juhot elkészítve, 5 mérték pergelt búzát, 100 kötés aszúszőlőt és 200 kötés száraz fügét, és a szamarakra rakta. És mondta az ő szolgáinak, menjetek el előttem, és íme én utánatok megyek. De férjének, Nábálnak nem mondá meg. És történt, hogy amint a szamáron megy vala, és leereszkedék a hegynek egyik mellékösvényén, íme Dávid és az ő emberei lejövének elejébe, és ő összetalálkozék velük. Dávid pedig azt mondta volt, bizony hiába őriztem ennek mindenét, amilyen van a pusztában, hogy semmi híja nem lett mindannak, ami az övé, mert ő jó helyett rosszal fizet nekem. Úgy cselekedjék az Isten Dávid ellenségeivel most és ezután is, hogy reggelig meg nem hagyok mindabból, ami az övé, még egy kutyát se. Mikor pedig meglátta Abigail Dávidot, sietve leszállt a szamáról, és arccal leborul Dávid előtt, és meghajtá magát a földig. És az ő lábaihoz borula, és mondta, ó, uram, én magam vagyok a bűnös. Mindazáltal hadd beszéljen a te szolgáló leányod előtted, és hallgasd meg szolgáló leányod szavait. Kérlek, ne törődjék az én uram Nábállal, ezzel a kegyetlen emberrel, mert amilyen a neve, olyan ő maga is. Bolond az ő neve, és bolondság van benne. Én azonban, a te szolgáló leányod, nem láttam az én uramnak szolgáit, akiket elküldtél volt. Most pedig, ó uram, él az Úr, és él a te lelked, hogy az Úr akadályozott meg téged, hogy gyilkosságba ne essél, és na saját kezeddel szerez magadnak elégtételt. Most azért olyanok legyenek ellenségeid, mint Nábál, és valakik az én uramnak megrontására törekszenek. És most ezt az ajándékot, melyet a te szolgáló leányod hozott az én uramnak, adják a vitézeknek, akik az én uram körül forgolódnak. Bocsásd meg azért a te szolgáló leányodnak vétkét. Mert az én uramnak bizonyára maradandó házat épít az Úr, mert az Úrnak harcait harcolja az én uram, s gonoszság nem találtatik te benned, a te életedben. És ha valaki feltámadna ellened, hogy téged üldözzön és életed ellen törjön, az én uramnak lelke az élőknek csomójába lesz bekötve az Úrnál, a te Istenednél, ellenségeidnek lelkét pedig parittyának öbléből fogja elhajítani. És mikor az Úr megadja a jót az én uramnak, mind a szerint, amint megmondta felőled, és téged fejedelmül rendel Izrael fölé, akkor, ó uram, nem leendez néked bántásodra és szíved fájdalmára, hogy ok nélkül vértontottál, és hogy az én uram saját maga szerzett magának elégtételt. Mikor azért jót tesz az Úr az én urammal, emlékezzél meg szolgáló leányodról. És mondta Abigailnak Dávid, áldott legyen az Úr, Izrael Istene, aki téged ma elémbe küldött, és áldott legyen a te tanácsod, és áldott légy te magad is, hogy a mai napon megakadályoztál engem, hogy gyilkosságba ne essek, és ne saját kezemmel szerezzek magamnak elégtételt. Bizonyára él az Úr, Izrael Istene, aki megakadályozott engem, hogy veled gonoszul ne cselekedjen, mert ha te nem siettél és nem jöttél volna elémbe, úgy Nábálnak nem maradt volna meg reggelre egy kutyája se. És átvevé Dávid az ő kezéből, amit hozott néki, és mondanéki, eredj el békességgel a te házadhoz. Lásd, meghallgattam szavad, és megbecsültem személyedet. Mikor pedig Abigail Nábálhoz visszaérkezék, ímé olyan lakoma volt az ő házában, mint a király lakomája. És Nábál szíve vigadozék azon, mert igen, megrészegedett. Azért ő semmit sem mondott meg neki, sem kicsint, sem nagyot egészen reggelig. Reggel pedig, mikor Nábál kiózanodék, megmondá neki felesége ezeket a dolgokat, és elhalt az ő szíve ő benne, és olyanná lett, mint a kő. És mint egy 10 nap múlva megverte az Úr Nábált, és meghalt. És mikor Dávid meghallotta, hogy Nábál meghalt, mondta, áldott legyen az Úr, aki bosszút állt Nábálon az én gyaláztatásomért, és szolgáját visszatartotta a gonosztól, a Nábál gonoszságát pedig visszafordítá az Úr az ő fejére. És elküldött Dávid és izent Abigailnak, hogy elvenné őt feleségül. Elmenének azért Dávid szolgái Abigailhoz Kármelbe, és beszéltek vele mondván, Dávid küldött minket hozzád, hogy téged elvegyen feleségül. Ő pedig felállt, meghajtotta magát arccal a földre, és mondta, ímé a te szolgáló leányod szolgáló lesz, hogy mossa az én uram szolgáinak lábait. És Abigail sietve fölkelt, és fölült a szamára, és az ő 5 szolgáló leánya, akik körülötte valának, és elment Dávid követei után, és az ő felesége lőn. Ahinoát is elvette Dávid Jezreelből, és mind a 2 felesége lőn néki. Saul pedig az ő lányát, Mikált, a Dávid feleségét, Páltinak, Láis fiának adta, ki Gallimból való volt. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Jöjjetek most, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy szólsz hozzánk a Biblián keresztül. Köszönjük néked, hogy régi történeteket meg tudod eleveníteni, közel tudod hozni a szívünkhöz, hogy tanuljunk ezekből. Tanuljunk valamit önmagunkról, de tanuljunk valamit te rólad, a te egyszülött fiadról, a te áldott akaratodról, és kérünk téged, hogy így ma is tanítsál minket a felolvasott bibliai szakaszból. Kérünk, hogy dicsőítsd meg benne önmagadat, Ragyogtasd föl a te áldott személyedet, és dicsőítsd meg a mi áldott megváltónkat, a te drága fiadat Jézust, aki meghalt értünk, hogy el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. Szent lelked elevenítse meg ma is az ígét számunkra, és segíts, hogy megértsük, világosítsd meg előttünk, és világosítsd meg a mi értelmünket is, tudjuk magunkra is alkalmazni mindazt, ami elhangzik. Köszönjük néked, hogy előtted állhatunk a mi teremtőnk előtt, a mi gondviselőnk, a mi megváltónk előtt, és ehhez képest a szívünket megalázhatjuk, és elcsöndesedhetünk előtted. Kérünk, áld meg mai istentiszteletünket, kicsinyek és nagyok között, áld meg mindenhol a te népedet, akik összegyűlnek, hogy a te ígédet, a te igazságodat hallgassák. Kérünk, szenteld meg mai együttlétünket, nagy nevedért. Amen. Kedves testvérek, ige hirdetésre készülve énekeljük a 372. énekünk első versét, 372. dicséretünk első versét, ami így kezdődik. Könyörögjünk az Istennek szent lelkének, bocsássa ki magas mennyből fénylő világát. Isten tiszteletünk alapigét a felolvasott ige szakaszból hallgassuk Sámuel próféta első könyvének 25. részében az első 13 versből. Helyünket elfoglalva figyelmesen hallgassuk Isten szavát. Meghalt pedig Sámuel, és egybegyűlt az egész Izrael, és sirották őt, és eltemették az ő házában, Rámában. Dávid pedig felkelt, és elment Párán pusztájába. És volt egy ember Máonban, kinek jószága Kármelben volt, és ez igen tehetős ember volt, 3000 juha és 1000 kecskéje volt neki, és Kármelben éppen juhait nyírta. Azt az embert pedig Nábálnak és a feleségét Abigailnak hívták, ki igen eszes és szép termetű asszony volt. A férfi azonban durva és rossz erkölcsű vala, a Káleb nemzetségéből való volt. És meghallotta Dávid a pusztában, hogy Nábál a juhait nyírja. Elküldte azért Dávid 10 ifjút, és mondta Dávid ez ifjaknak, menjetek fel Kármelbe, és mikor Nábálhoz érkeztek, köszöntsétek őt nevemben békességgel. Így szóljatok, légy békességben az életben, légy békességben a te házad népében, s legyen békességben mindened, amit van. Most hallottam, hogy juhaidat nyírod, a te pásztoraid pedig velünk valának. Nem bántottuk őket, semmiük sem hibázott az alatt az egész idő alatt, míg Kármelben valának. Kérdezd meg szolgáidat, ők meg fogják mondani neked. Legyenek azért, ez ifjak kedvesek előtted, mert alkalmas időbe jöttünk. Adj, kérlek abból, ami kezed közt van, szolgáidnak is, és a te fiadnak, Dávidnak. Elmenének azért a Dávid szolgái, és szólának Nábálnak minde beszédek szerint, a Dávid nevében, és várakozának. Nábál pedig felele Dávid szolgáinak, és mondta, kicsoda Dávid és kicsoda Isainak fia? Manapság sok olyan szolga van, kik elszöknek uraiktól. Vegyem azért kenyeremet és vizemet, és azért levágott marhámat, melyet nyíróimnak levágattam, hogy olyan embernek adjam, akiről azt se tudom, hova valók? Akkor megfordultak Dávid szolgái az ő útjukra is visszatérének, és mikor megérkezének, értesíték őt minde beszédek felől. És mondta Dávid az ő embereinek, kösse fel mindenki kardját, és felköté mindenki a kardját. Dávid is felköté az ő kardját, és felment Dávid után mintegy 400 ember, 200 pedig ott maradt a podgyásznál. Mai ige szakaszunk egy rövid megjegyzéssel kezdődik. meghalt Sámuel. A fejezet végén is meghal valaki, Nábál, de az egyik egy nagyon nagy vigasztalással rendelkező halál, a másik meg egy nagyon nagy vigasztalansággal rendelkező halál. És Sámuel, amikor meghalt, akkor tudjuk, hogy hova ment, Nábáról is sejtjük, hogy hova ment a halál után, de egész más helyre ment egyik meg a másik. Nábáról nem is olvassuk, hogy nagy gyászt rendeztek volna a halála fölött, valahogy eltemették. Sámuelről, Isten emberéről azt olvassuk, hogy egész Izrael összegyűlt, siratták őt és eltemették. Az iránta való tisztelet vette körül, és a hálás megemlékezés a gyászolók részéről. Ez a két haláleset adja ennek az egész fejezetnek a keretét, és visszatérve oda, hogy Sámuel meghalt, nem érte meg, hogy Dávid valóban elfoglalja Izrael trónját, valóban Izrael királyává legyen, de később azzá lett. Ebbe az időbe, ahogy ő meghalt és eltemették, ebbe az időbe Dávid elment Engediből, ahol múlt vasárnap láttuk, a Engedi pusztájába, elment egy másik pusztába, Párán pusztájába. Páránnak nevezik a Sinai félszigetnek a pusztáit, ez Júdától délre fekszik, és valószínűleg ennek a Sinai pusztáinak az északi peremén tartózkodhatott, ezen a sztyeppés részen tartózkodott Dávid, amint az elbeszélésből kiviláglik, és már megszoktuk, hogy ezekbe a pusztákba, már ez a harmadik puszta, amiben látjuk Dávidot, ezekbe a pusztákba Isten mindig tanítgatott neki valamit. Hát ebbe a Párán pusztájába is tanítgatott neki valamit. Nevezetesen azt az igazságot, ami háromszor derül ki ebből a szakaszból, vagy háromszor hangzik el, kicsit más megfogalmazásban, de mindig ugyanaz. Nevezetesen, hogy ne a saját kezeddel szerez magadnak elégtételt, akár megölve a te ellenségedet. Tehát ha valaki megbánt, ha valaki igazságtalanul bánik veled, megsért, ne állj bosszút önmagadért, hanem bocsáss meg neki, és bízd az Úrra az ügyedet, a bosszú állást is. Mert az Úr majd a maga idején fellép, és a maga módján bosszút áll az igazságtalanságért. Ez a Párán pusztájának a leckéje, majd egy kicsit később erről is fogunk beszélni. Na de ebbe a Párán pusztájába történt egy nagyon érdekes eseménysor, aminek a szereplőit rögtön azzal kezdi ez a rész, hogy bemutatja. Hát Dávidot már bizonyos értelemben ugye ismerjük. Most nem kell őt külön bemutatnom már. A Szentlélek azonban jellemezott másik két embert is, a Máon pusztájában élő Nábált és a feleségét, Abigailt. Tulajdonképpen ennek az egész történetnek ők a három szereplője. Nábál bemutatását azzal kezdi az írás, hogy nézitek a szöveget, hogy még mielőtt a nevét mondaná, elbeszéli, hogy milyen gazdag ember volt. Ez nem véletlen. Nem véletlen ez. Ha a feleségével összevetjük, nála először a nevét mondja, és utána mondja, hogy mi jellemezte őt. Nábál bemutatását azzal kezd, hogy elmondja, hogy mekkora nagy vagyona volt. És utána jön a neve. Ezért ez egy jelentős hangsúly. Mutatja, hogy Nábálnak, akiről majd fogunk mindjárt beszélni egy kicsit, mi volt igazán fontos az életébe. Az biztos, hogy Nábálnak a gazdagsága az hát elég nagy gazdagság. Azt mondja, hogy 3000 juha és 1000 kecskéje volt, és ezek a juhok, amikről itt szó van, ezek körülbelül hát a lakóhelyétől észak felé voltak Kármelbe körülbelül 2 kilométerre. Ott legeltettek, ott voltak a juhai, ott nyíratta őket éppen, és ez a júnyírás, ezt tudhatjuk, hogy ez egy ilyen nagy népünnepé volt, mint ahogy régebben Magyarországon, meg most is egy kicsit a szüret is ilyen, vagy disznóvágás, az is ilyen szokott, hogy meghívják a rokonokat, ismerősöket, ezt-azt. Hát ott is ez egy nagy ünnep volt, pláne, hogy ennyi juha volt, több ember volt, aki ezzel ott foglalkozott, és ez egy nagy ünnepséggel volt egybekötve. Hát aztán, azt tudjuk meg még Nábáról így Dióhéjba, hogy ő egy ilyen kemény fickó volt, így mondja róla itt az írás, hogy nem csak, hogy gazdag volt, hanem azt mondja, hogy durva és rossz erkölcsű ember. Durva és rossz erkölcsű ember. Hát, ő ilyen volt. És megtudjuk még azt is róla, hogy Káleb nemzetségéből való volt. Ez egy nagyon érdekes dolog, nem véletlenül mondja itt az írás ezt. Lehet, hogy a Józsué könyvében olvasott igazság, miszerint a Káleb az nem volt zsidó tulajdonképpen, hanem azt mondja, hogy a kenizeus Káleb, ami azt jelenti, hogy a kenizi népcsoporthoz tartozott eredetileg valamelyik őse, valószínűleg, ami egy kánaánita népcsoport volt. Onnan került ő valahogy a zsidók közé. A lényeg, hogy ismerjük Kálebet egyébként. Ő is kemény fickó volt, de ő legalább istenfélő volt. Ez az utódja, ez nem volt istenfélő. Tehát itt bemutattatik nekünk ez a Káleb, és akkor vagyis Nábál, és bemutattatik mellette a felesége és Dióhéjba, azt mondja róla, hogy ő meg egy okos asszony volt, és ráadásul szép termetű. Okos és szép termetű asszony. Majd látjuk, hogy mennyire igaz rá is ez a leírás. Minden felsorolt vonása igazolódik, már mint hogy Nábálnak is, meg Abigailnak is a későbbi események során. Maga az esemény sor tulajdonképpen egy drámai elbeszélés, aminek során bepillanthatunk ennek a három embernek, akit a Dávid, Nábál és Abigail a kapcsolat rendszerébe. A centrumban, az események centrumában Dávidnak és Nábálnak az összeütközése áll, pedig ők úgy személyesen nem találkoztak, de mégis egy súlyos konfliktus bontakozott ki ugye kettejük között, ahogy láttuk a történetből, amely hát eléggé tragikus végkifejlet irányába tartott. Azonban a szép és okos Abigail odaállt az ő bolond férje és a Dávid közé, és lecsillapította Dávidot a férje ellen. Tulajdonképpen mondhatnánk, hogy az egész esemény sornak Abigail a hős nője tulajdonképpen, aki egy ilyen alapvető fordulatot hoz ebbe az esemény sorba, de persze mi nagyon jól tudjuk, hogy azért az igazi főszereplője a történetnek maga az élő Isten, aki az események mögött áll, minden esemény mögött ott van, és ő tartja kezében a szálakat, és mindent úgy irányít, hogy abból az ő dicsősége jöjjön ki, és az események haladjanak szépen Jézus Krisztus felé, a Dávid fia felé, hogy majd ő annak idején megérkezhessen. Tehát ebbe a történetbe is azért igen fontos szereplő Dávid is, meg Nábál is, meg Abigail is, meg még néhányan, de a legfontosabb szereplő azért mégis Isten, aki irányítja a dolgokat a háttérből. Hogy ő dicsőjön meg, és minden Krisztus eljövetelét szolgálja. Na, ezek után az általános bevezető gondolatok után térjünk egy kicsit rá jobban a történetre, ami azzal kezdődik, hogy Dávid egy szelíd kérdést, illetve kérést intéz ugye Nábálhoz. Elküldi 10 szolgáját, akiknek a szívére helyező, hogy Nábál tisztességesen, békességesen, alázattal szólítsák meg. Szájukba adja, hogy mit mondjanak el. Ezt mondjátok neki. Ne térjetek el tőle, ezt mondjátok. Légy békességben. Ez a kifejezés 3-szor hangzik el. Látszik, hogy milyen békességes köszöntése van Dávidnak. Azt mondja, légy békességben te magad az életben, legyen békességben a háznéped, és legyen békességben mindened, amit van. Ez a legteljesebb jólétet fejezi ki. A legteljesebb harmóniát kívánja Dávid ennek a Nábálnak. Ezután rátér arra, hogy hallottam a junyírásról, ami éppen most zajlik itt Kármelben, és emlékezteti Nábált arra, hogy a pásztoraidat és a juhaidat nem bántottuk, amikor ott voltunk a környéken, sőt, őriztük őket minden rabló támadástól, és semmi kár nem érte őket. Később itt találkoztunk az egyik szolgával is, aki megerősítette Dávidnak a szavait, csak az Abigailnak adja elő, hogy olyanok voltak előttünk, körülöttünk, mint a kőfal Dávid emberei. Nem volt semmi bántódásunk, egy juhocska se veszett el. Tehát Dávid védelmezett minket az embereivel. És miután Dávid előadja, hogy tudom, hogy gyunyírás van, és tudod, hogy mi segítettünk a te szolgáidnak, akiket védelmeztünk, oltalmaztuk a nyájaidat, tehát kicsit hozzájárultunk ahhoz, hogy most nyírathasd a juhaidat, és legyen vagyonod és gazdagságod. Most kérlek arra, hogy emlékezzél meg rólunk, és adjál nekünk valamiféle adományt. Adj kérlek abból, ami a kezed között van a szolgáidnak, és a te fiadnak, Dávidnak. Ez nem volt egy szokatlan kérdés, egy szemtelen kérdése volt, sőt, nagyon megszokott volt, hogyha valaki ilyet tett, akkor kérhetett, és kapott is általában valamiféle adományt attól, akinek szolgálatot tett. Dávid szolgái átveszik ezt az üzenetet, elmennek, és teljes békességgel elmondják ezt Nábálnak. Pontosan adják tovább a vezér szavait, és várakoznak. És tudjátok mindig, hogy Dávidnak a magatartása Jézus Krisztushoz tereli a gondolatainkat, a Dávid fiának a magatartásához. És úgy eszembe jutott erről az egész jelenetről, hogy hát Jézus is tulajdonképpen a Dávid fia is elküldi hozzánk a szolgáit. Van, amikor ifjakat küld, de nem egyet, nem kettőt, hanem olykor tizet is, küldi egymás után hozzánk a szolgáit, és eszünkbe juttatja azt, hogy mennyi jót kaptál te én tőlem az életed során. Mert én annyi jót tettem veled. Mint ahogy Dávid is eszébe jutott a Nábálnak, hogy hát mennyi jót kaptál te tőlem. Nem kértél, de én ott voltam, vigyáztam a juhaidra, szolgáidra, védelmeztelek téged, nem történt semmi nagy bajod. Hát mi nekünk is Jézus ezt juttatja az eszünkbe, hogy mennyi időn keresztül gondviselő szeretettel viseltem irántad. Hordoztalak a tenyeremen, pedig még nem is ismertél, meg nem is törődtél velem. De a Dávid fia, az Úr Jézusunk testvérek nem csak a gondviselő szeretetére emlékeztet minket, hanem arra is emlékeztet, hogy mit tett értünk. Tudnélik, hogy eljött erre a földre, magára vette a bűneinket, elhordozta azok büntetését, a kárhozatot, és nekünk bűnbocsánatot szerzett, és Isten irgalmát kibívta, hogy visszafogadjon minket Isten magához, és legyen örök életünk, üdvösségünk, egy boldog életünk, egy békességes életünk. Olyan kincseket biztosított nekünk Jézus a kereszten, amiket senki más emlékeztet minket a megváltó szeretetére. És azután, miután emlékeztetett arra, hogy mennyi gondviselő szeretettel körülvett minket az életbe, meg hogy megváltott minket, miután emlékeztet, elénk adja a kérését. Mi az ő kérése? Az, amit most tolmácsolok nektek. Adjad, fiam, a te szívedet nékem. Ő is kér tőlünk valamit, és mivel többet tett értünk, mint Dávid Nábálért, többet is kér tőlünk. Jogos rá. A szívünket, az életünket kéri. Adjad, fiam, a te szívedet nékem. Ne nélkülem éljél, velem éljél. Én legyek az első az életedbe. Én legyek a legfontosabb a számodra, a te gondviselő, megváltó urad. Egyértelmű legyél. Ne, hol így van, hol úgy van, hol Jézus a fontos, hol nem Jézus a fontos, hol az Úr, hol a pénz, hol ez, hol a család. Legyél egyértelmű, adjad a te szívedet nékem. Te legy, nekem, én akarok lenni a legfontosabb. Nem akarok kevesebbet. Nem a pénzedet kérem. Nem nem tudom, az autódat kérem. Nem a lakásodat kérem. A szívedet kérem, ami sokkal több ezeknél. A lelkedet kérem. Meghaltam érted. Én vagyok a világ ura. Gondviselő szeretettel hordoztalak. Mire vársz? Jogos a kérdés? Jogos a kérés? Szerintem igen. Ahogy Dávidé az volt, az övé is az. A most testvérek, a szolgák, amikor átadják ezt az üzenetet nekünk, az Úr szolgái, amikor átadják nekünk ezt az üzenetet, akkor ezután várakoznak. Tehát ezt én nekem is meg kell tanulni, nektek is meg kell tanulni, hogy amikor Jézus kérését átadjuk az embereknek, hogy tudnélik az életükre tart igény, nem többre, nem kevesebbre, az életükre, a szívükre, akkor utána várakoznunk kell. Dávid szolgái, nagyon jó kis megjegyzés ez, és várakozának. Türelmesen várakoztak. Mit mond a gazdag ember? Testvérek, nekünk is várni kell. Sokszor várni kell arra, hogy a gyerekünk mit mond a Jézus hívására, mit mond a férjünk, mit mond a feleségünk, mit mond a nem tudom én kicsoda. Várnunk kell, türelmesen. A lényeg, hogy mi szelíden adjuk át, és alázattal adjuk át a Krisztusunknak az üzenetét, hogy igényt tart az életedre az Úr. Aztán várakozzunk. Nem kell csapkodnunk az ostorral, nem kell manipulálnunk, nem kell üvöltöznünk, kiabálnunk. Várakoznunk kell. Én beleteszem, hogy imádsággal kell várakoznunk. Hogy majd ő is megtér, ő is az Úrhoz fordul, ő is neki adja a szívét. Dávid szolgái várakozának. Hát várakozunk. Én is. De ami fontosabb, hogy az Úr Jézus is vár közben a háttérbe. Azért erre is hadd mutaljak vissza, hogy miközben a szolgák előadták Dávid kérését és várakozának, akkor közben Dávid is várakozott, a megbízó is várakozik, hogy majd csak válaszolnak valamit, mit válaszolnak. Tehát az Úr is vár, testvérek, Jézus is vár, hogy mit válaszolunk, akár ti is, mi is, én is, mit válaszolok az ő igényére. Vár az Úr. És olyan szép dolog ez, testvérek, hogy mi is, amikor elmondjuk a kérésünket, illetve tolmácsoljuk Krisztusunk kérését valakik felé, akkor utána várakozhatunk, de tudhatjuk, hogy az Úr is vár, sőt, föl is mutathatunk rá, hogy az Úr vár túl, nem én várok, az Úr vár. Még vár az Úr, hogy irgalmazzon, hogy könyörüljön. Tudjad azt, hogy itt nem csak én várakozok a válaszodra, hanem az Úr maga vár, Jézus maga vár arra, hogy foglalj állást vele szemben, mint ahogy Nábálnak is valamit kellett lépnie. Ne csak úgy sodródjunk ide-oda, hanem foglaljunk állást Krisztussal szemben, hogy kell nekünk, nem kell nekünk. Átadjuk a szívünket, nem adjuk át. Kell nekünk, mint megváltunk, mint életünk ura, vagy nem kell? Ki éleződik ez a helyzet, testvérek? Az Úr még vár a válaszunkra, ha nem válaszoltunk volna neki. Na de lépjünk egy kicsit Nábálhoz. Nábál válaszolt. Na, Nábálnak a neve azt jelenti bolond. És megtudjuk, hogy hát ő elég bolond módon is viselkedett, testvérek. Amikor választ ad, akkor kicsit gondolkozik rajta, látszik, hogy először gondolkozik rajta, hogy aztán milyen nagy bölcsességet mondjon. De hát aztán megszülte a nagy bölcsességet. Először is azt mondja, ki az a Dávid, és ez az Isainak a fia? Érzitek, hogy milyen indulat van ebbe. Ki ez? Ki csoda? És utána mondja, manapság sok olyan rabszolga van, kik elszöknek uraiktól. Ez meg a szolgákra vonatkozott, arra 10 ifjúra, aki ott állt előtte. Hát magyarul ez az ember, akit békességgel köszöntöttek, és teljes jogos elvárást támasztottak vele szembe, ő ilyen sértő módon válaszol. Megsérti Dávidot is, akiről egyébként már tudhatná, ő is valószínűleg tudja is, mert a felesége is tudta, Abigail is tudta, hogy Dávidot már Sámuel próféta királlyá kente, és csak időkérdése, hogy ő legyen Izrael királya. Kéri, hogy majd, ha te király leszel, emlékezzél meg rólam. Ő megsérti ezt a Dávidot, meg a szolgáit is megsérti, de durván megsérti. Ezek után nem csak, hogy megsérti őket, hanem felsorolja a vagyonát. Vegyem a kenyeremet és vizemet, levágott marhámat, melyek nyíróimnak levágattam, nem nekik vágatta le egyébként, ő ette meg egyedül. A szolgái meg sem merték szólítani, mint kiderül a később a szolgának a szavaiból. Ő kegyetlen ember, nem lehet neki semmit sem mondani. És azt mondja, itt vannak ez, azoknak az embereknek adjam a körül, azt sem tudom, hova valók. Hát ennek a fickónak tényleg nem csak a neve bolond, hanem ez maga is bolond. És úgy elgondolkozhatunk ezen is, testvérek, hogy hogy is van ez a dolog, mert hát a neve bolond, de ettől még nem kéne neki bolondnak lenni, nem? Azt, hogy a neve azt jelenti, hogy bolond, az még nem azt jelenti, hogy tényleg bolondul is kéne viselhetne. Bolond a neve, de nagyon okosan is viselkedhetne. Nagyon bölcsen is viselkedhetne, de nem, ő bolond, és úgy is viselkedik. És ez a bolond szó, testvérek, ez a Bibliában mindig elsősorban arra utal, azt mondja bolondnak, aki Isten nem féli. Ez az ember azért volt, nem azért volt bolond, mert a neve az volt, hanem azért, mert Isten nem félte. És aki Isten nem féli, vagyis nem Isten szereti a legjobban, és nem Isten előtt áll alázattal és tisztelettel, az az ember megbolondul. Bolond. Ezt mondja, bolond az istentelen. A Zsoltárokban olvasunk ilyen igéket. A gondolkodása nem tiszta. Nem azt jelenti, nem olyan értelemben használja ezt a Biblia, mint hogy mi szoktuk néha indulatunkban valaki, ez bolond ember ez. Nem ilyen értelemben. A bolond az a nem tiszta a gondolkozása. Ilyen áll és hamis elképzelései vannak, ilyen álomvilágban, képzeletvilágban éli az életét. Mert akinek nincs Istene, az nem ismeri az igazságot, a valóságot se. És él a maga kis külön kis világába, egy álomvilágba, egy beszűkült kis világnézette, hamisságokba bízva és reménykedve. Bolond ember. Ez is bolond ember, testvérek. És a bolond ember látszik mindjárt, hogyha próbáljuk kibogarászni, hogy milyen ember volt ez. Nem csak, hogy istentelen és ezért bolond, hanem mint az istentelen bolond ember materialista volt. Teljesen materialista. Már látjuk itt a megnyilvánulásaiból, hogy az anyagiak neki az a legfontosabb. Neki nem Isten az Isten, hanem az anyagiak az Isten. Materialista. Az anyagiak. Az én, felsorolja, az én vizem, az én kenyerem, az én levágott marhám. Ezek számítanak neki igazán. Hogy ebből adjak valakinek? Itt már a másik tulajdonsága is kiderül. Nem csak, hogy materialista, hanem roppant fukar ember. Fukar, kapzsi ember, aki képtelen adni abból, amilyen van, amit ő is úgy kapott egyébként, meg másoknak is része volt abból, hogy azt megkapta, de abból ő senkinek egy semmit se. Még a szolgáinak se. A későbbiekben olvassuk itt, hogy és olyan lakoma volt az ő házában, mint a király lakomája, és Nábál szíve vigadozék azon. Nábál szíve, de a szolgái nem. Ő maga evett, ivott és berugott. Ő maga akarta élvezni a vagyonát, nehogy másnak is jusson belőle. Bolond ember, aki materialista, és aki kapzsi. Fukar ember. A bolondságát jelzi az is, testvérek, hogy mennyire barátságtalan. Barátságtalan ember. Nem jönnek hozzá barátsággal, háromszor is békességgel köszöntik, és ő olyan barátságtalanul és sértően válaszol, hogy észbontó. A bolond emberre nem lehet barátkozni se. Gunyorosan és megvet, így szerez magának ellenséget, így csapja be maga előtt is az ajtót, megfosztja magát mindentől, szelet vet, vihart arat. A barátságtalanságával. Mert ennyire bolond. És ez a bolond ember természetesen végtelen önző is. Ennek a szavának, amit itt mond a 11. versbe, testvérek, a 11. versbe 8-szor szerepel a héberben az én szó. Az én kenyerem, az én, mindig így adja a héber. Az én vizem, az én marhám, az én szolgáim, az én, mint egy ilyen refrénszerűen jön újra meg újra. Mert egoista ember, mérhetetlenül egoista. És mit mond még róla? Azt mondja róla, hogy nem tud különbséget tenni a jó és az igazán lényeges dolog között. Nem tud különbséget tenni, testvérek, úgy is mondhatnám, a fontos és az igazán fontos dolog között. Fontos dolog az a marha, mármint, hogy jószága milyen van, azok az anyagi javak, fontos. De az, hogy Dávidnak adjon, aki a király lesz, hát ez azért mégiscsak fontosabb lett volna. Ha fölfogta volna, ha föl tudta volna fogni, hogy most fontosabb, hogy adjak Dávidnak valami kis ezt, azt, amazt, mint hogy itten én nem is érezném meg, hogyha adnék neki valamit. De nem tud különbséget tenni a fontos dolog és az igazán lényeges dolog között. Elvesztette teljesen az arányérzékét is. Mert a bolond ember idejük, testvérek. És még egyet mondok róla, bár sok mindent lehetne, hogy kegyetlen ember. Ezzel többször találkozunk itt. A szolgája is mondja, kegyetlen ember. Az Abigail is így mondja, hogy kegyetlen ember a férjem. Kegyetlen ember. A bolond ember az kegyetlenné válik. A környezetét veszélyeztető ember. A Nábál az olyan bolond volt, hogy a saját feleségét, lehet, hogy voltak gyerekei is, nem tudom, a szolgáit, de még a jószágait, még az utolsó kutyáját is életveszélybe sodorta. Mert olyan bolond. Dávid azt mondja, hogy még egy kutyát se hagyunk meg, amelyik a falra vizeljen. A szószoros értelmében ezt mondja Dávid. Senkit nem hagyunk meg a házából. Ennyire bolond, testvérek. És majd azt kell mondjuk, hogy itt végig elemezhetjük őt, de mi is bolondok vagyunk, mi hívjanak akárhogy, Sípos Ete Zoltán, vagy nem tudom, hogy hívnak téged, bennünket, mindenki tudja, hogy hívják. Lehetünk mi is bolondok, ha nem féljük Istent. Ha nem Jézus az első az életünkben, nem adjuk neki a szívünket, ami gondviselő megváltónak, testvérek, meg fogunk bolondulni, és bolondok is vagyunk. Lehetünk aztán materialisták leszünk, az anyagiak lesz a mindenünk, az lesz az igazi nagy érték az életünkben, még ha Istent emlegetjük is olykor, mégis az anyagiak a legfontosabb. Meg fontos lesz az énünk, az, hogy mi hogy érezzük magunkat, hogy nem érezzük magunkat. Meg fontos lesz sok minden, testvérek, és csak éppen az Úr nem. És válunk mi is ilyen pökhendi emberekké, beképzelt emberekké. Nem tudunk különbséget tenni a fontos és az igazán lényeges dolog között. Barátságtalan és kegyetlen emberekké válunk mi is. Ennél egy picit úgy megálltam a készülés közben, testvérek, mert ez a legdurvább dolog, amikor egy ember a bolondságába kegyetlenné válik, és a környezetét elkezdi veszélyeztetni. Ezen úgy elgondolkoztam egy kicsit, mert nem tudom, valahogy ugye elém jött ez a dolog, hogy hány férfi van, hány férj van, most maradjunk az igénél, aki simán veszélybe sodorja a feleségét meg az egész családját. Azért, mert hitetlen és bolond ember. Nagyon sok ilyen Nábál férj van, hogy így mondjam. Nagyon sok ilyen van. Aki ahelyett, hogy az van az igében, hogy a férj az szeresse a feleségét, mint önmagát, és az egész háznépéről viseljen gondot és védelmezze őket, Isten ezt akarja a hívő férjektől. De aki nem hívő, hát az nem biztos, hogy ezt feltétlen komolyan fogja venni. És sokszor még azt kell mondjam, testvérek, sokszor még a hívő férjek se. Sokszor még hívő férjek is, testvérek, olyan kegyetlennél tudunk lenni, megsebezzük a feleségünknek, a gyermekeinknek a lelkét, veszélybe sodorjuk őket a magunk bolondsága, hitetlensége miatt, ahelyett, hogy az épülésüket, a védelmezésüket, a szeretetünket adnánk nekik, és azt tapasztaltatnánk velük, egyszerűen megsebezzük őket. Felszámoljuk a bizalmat, amivel irántunk volnának, kialakítjuk bennük esetleg azt a meggyőződést, hogy ránk nem lehet számítani, tőlünk nem lehet semmit se kérni, nem lehet bennünk bízni. Ha bölcsek lennénk, keresnénk a feleségünknek, a gyermekeinknek is a szeretetét, azt, hogy azt érezzék, hogy ránk tényleg lehet számítani, hogy mellettünk biztonságban vannak, hogy mellettük nem fenyegeti őket nagyon komoly veszély, mellettünk örülhetnek, mellettünk bizonyos értelemben kényelemben lehetnek, megpihenhetnek a jelenlétünkbe. De hát, ha bolondok vagyunk, akkor bolondok vagyunk. És kegyetlenek is vagyunk. Nem kevés férfi van, testvérek, aki magát istenfélőnek, meg hívőnek vallja, de valójában önmagával van elfoglalva, és csak a saját maga kis világa, meg a maga kis munkája, meg az élvezete, meg a nyugalma, meg a szórakozása számít neki, és simán a feleségét mondjuk, vagy a gyerekeit hagyja ebek 30-adjára. És mindezt igazolja valahogy. Ahelyett, testvérek, hogy ez a szerencsétlen Nábál is, ha beleképzelitek egy kicsit magatokat a helyzetébe, 1000-szer vagy 10000-szer hálát adott volna Istennek a feleségéért. Azt úgy óvta volna, mint valami drága követ óvnak, mert ez az Abigailról majd kiderül a következőkből, hogy ez egy drága gyöngy volt. Nem, hát őt veszélybe kell sodorni. Ő neki kényelmetlen pillanatokat, meg órákat, meg szituációkat kell szerezni. A hülyeségemmel, a bolondságommal. Hát a Nábált magunkban hordozó férjuraim, hát gondolkodjunk egy kicsit, hogy a feleségünkért nem kell inkább őszintén hálát adni, meg megköszönni őket az Úrnak, és törekedni arra, hogy hordozzuk őket egy kicsit nagyobb szeretettel, meg figyelemmel, meg odafigyeléssel, hogy ne legyünk már olyanok, mint ez a szerencsétlen ember, aki hitetlen volt, ne legyünk olyanok esetleg hívő létünkre. Na, Nábál. Tudtam, hogy nem fogunk végigmenni a 6 ponton. Dáviddal fejezzük be egy gondolat erejéig, testvérek, még. Dávid, amikor megkapja ennek a bolond embernek a válaszát, hogy visszatérjünk a történethöz, akkor hát úgy mondanám, hogy hát rendkívül dühös lesz, és dühösen reagál. Ahogy olvassuk itt az igét, akkor megkapja a hírt, és mondta Dávid az ő embereinek, kösse fel mindenki a kardját, felköté mindenki a kardját, Dávid is felköté a kardját. Ez 3-szor a kard felkötése. Ami azt jelenti, hogy már érezzük a háborúnak az előszelét, ugye? Már érezzük, és ajjajjaj, mi lesz itt? Azt nem mondja itt el rögtön az elején az íge, hogy mit mondott Dávid, mert mondott még az embereinek valamit ezen kívül, azt csak később tudjuk meg, amikor Abigaillal találkozna, akkor avat bele a Szentíró abba, hogy mit is mondott még Dávid az embereinek, azt mondta, hogy kiírtjuk az egész háznépet, állatostól, emberestől, mindenestől, egy kutyát se hagyunk belőle. Ezt mondta. Olyan indulat volt Dávidban, olyan harag kapta el Dávidot, mint annak a rendje. És bizonyos értelemben meg lehet érteni, de más értelemben meg nem lehet megérteni. Bizonyos szempontból jogos ez a harag, de más szempontból mégse jogos. Dávidnál látjuk ezt, testvérek, hogy van, amikor nagyon komolyan megy az Úrhoz, és kérdez tőle valamit, és kér tőle valamit, és utána követi. De máskor meg ezt az önfejűséget látjuk, hogy a saját indulatai vezérlik. Hát itt éppen ez látszik. Az előző részben, a barlangba, ott az Úr vezérelte. Azt mondja, az Úr óvjon meg attól, hogy fölemeljem a kezem az Úr fölkentje ellen. Ti se tegyétek, mondja a szolgáinak. Itt meg pont az ellenkezője, nem az Úrra hallgat, hanem a saját természetes indulatai vezérlik őt. Hát ez egy nagy próbatétel, testvérek, az ő számára, amikor igazságtalanság ér, hogy hogy reagálja le ezt a dolgot, és az igazságtalanságra itt így reagál. Máskor nem így reagált. És itt, ha ennek a titkát keresem, testvérek, akkor valószínűleg abban van, hogy máskor Dávid jobban az Úrra tudott figyelni, itt nem figyelt az Úrra. Máskor az Úrhoz fordult, és le tudta győzni az indulatait. Itt most nem figyel az Úrra, hanem azonnal zsigerből, vagy hogy szokták mondani, cselekszik. És ez testvérek, hát oda vezetett volna, ha végig tudja vinni ezt az indulatot, ezt a harag, ha végig fut benne, hogy gyilkos lesz. Kiírt egy családot, Abigélt is kiírtotta volna, nem nézte volna őt, hogy szép, meg okos, meg őt is lemészárolták volna az emberei. Úgy gondolkozzunk ezen, testvérek, hogy lehet, hogy Isten bennünket is hoz olyan próbatétel alá, hogy igazságtalanságot kell elszenvednünk. És lehet, hogy van, amikor sikerül, van, amikor meg nem sikerül jól lereagálnunk ezeket a dolgokat, de az biztos, hogy a legelső dolog az kellene, hogy legyen, hogy az Úrhoz futunk, Jézushoz imádkozunk. Uram, most mit akarsz? Meg kell tanulnom az igazságtalanság elviselését? Igen, meg kell tanulni. Ez egy nagy lecke, és nem is mindig sikerül ugyanúgy. De nehéz nekünk, testvérek. Olyanok vagyunk, mint Dávid, megvalljuk őszintén, nem? Valami igazságtalanságért minket azonnal saját kezünkkel szerezzük magunknak elégtételt. Nem? Szól valamit az asszony, puf, oda neki egyet. Nem úgy szólt, ahogy kellett volna. Szól valamit a férjem. Ha! Rögtön bosszút állunk, hogyha csak egy módunk is van rá. Nem kellene abban gondolkozni, hogy megölünk valakit, mi nem kötünk kardot, meg így, meg úgy. Nem, ez szavak szintjén is lezajlik, ugye? Meg indulatok szintjén is. Ha a másik nem úgy, ahogy szerintem kellett volna, akkor ütök. Szóval is ütök. Csapok. Hát ahelyett, hogy az Úrhoz mennék. Jézushoz mennék, aki egyébként csodálatos módon tudta kezelni az igazságtalanságot. Hát Jézus volt a Dávid fia, messze fölülmúlt a Dávidot. Ő mindig tudta az igazságtalanságot békességgel elhordozni. A keresztre is szótlanul ment, hogy így mondjam. Az emberi igazságtalanságnak pedig olyan foka érte, amit mi nem bírnánk elviselni, belepusztulnánk. De ő ment, szelíden vitte a keresztet. Ki tud nekünk segíteni, ki tud megerősíteni minket, ki tud békességet adni, ha nem ő, az igazságtalanságok elviselésére és az ellenségeink szeretetére. Dávidot az előző történetben, meg a következőben is ő fogja megerősíteni arról, hogy a halálos ellenségének megbocsásson és szeresse őt. És itt is ő is eljut a végén arra a belátásra, hogy az Úr volt az, aki engem megőrzött, és így van, hogy az Úr az, aki minket is meg tud őrizni attól, hogy magatokért bosszút ne álljatok. És ne a magatok kezével szerezzetek engesztelést. Bízzátok az Istenre, bízzátok Krisztusra, majd ő. Ti pedig őrizzétek a békességeteket. Isten segítsen bennünket, testvérek, majd innen folytatjuk. Megfontoljuk ezeket a dolgokat, az Dávid szelíd kérését, ami Jézus szelíd kérésére emlékeztet minket, hogy adjuk neki a szívünket. A második dolog az Nábálnak a bolondsága volt, mert az Isten félelem hiánya, testvérek, az súlyos bolondságokhoz vezeti az ember, súlyos személyiségzavarokhoz, meg jellemhibákhoz, súlyos vétkekhez sodorja az embert. Van ezekre bocsánat, de Nábálnak nem kellett. Van ezen változtatás, de Nábálnak már nem volt erre lehetősége. Isten őrizzen minket Nábál istentelenségétől. És aztán láttuk Dávidnak ezt a heves reakcióját is, a haragnak ezt a kitörését, ami hát gyilkossághoz vezetett volna, oktalan, jogtalan gyilkossághoz, ártatlanok halálához is. Isten őrizzen bennünket, hogy tudjuk megőrizni a békességünket, és tudjuk még az igazságtalanságokat is nagy lelki erővel elhordozni, Krisztusra tekintve, Krisztusba kapaszkodva. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk, köszönjük néked a te szolgáidat, akiket küldesz hozzánk, hogy kérjed a szívünket. Látod, hogy talán már válaszoltunk is, és jól válaszoltunk, de az is lehet, hogy nem jól válaszoltunk. Könyörülj rajtunk, hogy tudjunk jó választ adni, és ne ragaszkodjunk az istentelenségünkhöz, hitetlenségünkhöz, és gonoszságainkhoz. Segíts, Urunk, bennünket, hogy bűnbánatot tudjunk gyakorolni, elfogadjuk a kegyelmet, és a szívünket neked adjuk, Jézusunk, Dávidnak áldott fia. Köszönjük te néked, hogy te vagy az, aki olyan csöndesen hordoztad az emberi igazságtalanságot, és te vagy az, aki bennünket is meg tudsz csöndesíteni, és képesíteni tudsz arra a lehetetlenségre, hogy a rosszért jóval fizessünk. Segíts bennünket beléd kapaszkodnunk, hogy ne kapjanak el bennünket újra meg újra az indulataink, és ha valami igazságtalanság ér minket, akár a legkisebb is, ne azonnal megtorlással válaszoljunk. Urunk, a legkisebb megtorlásban is a gyilkosság rejlik. Könyörülj rajtunk, hogy ne legyünk magunkért bosszúálló emberek. Segíts, hogy igazi, hozzád méltó keresztjének legyünk. És most arra is kérünk, hogy bocsáss meg, hogy olyan sokszor álltunk már bosszút. Bocsáss meg azokat a sebeket, amiket egymásnak, másoknak okoztunk. családba, vagy gyülekezetbe, vagy bárhol a munkahelyen, könyörülj rajtunk, Urunk, és Te tisztogasd meg a szívünket, és segíts bennünket, hogy más indulat lakozzék bennünk, az az indulat, ami benned lakozott, Jézusunk. Köszönjük, hogy van kegyelem, hogy lehet veled újat kezdeni. Kérünk téged arra, hogy áld meg gyülekezetünket, emlékezzél meg népünkről, hazánkról, könyörülj meg a küszöbön álló választásokon is, hogy jól tudjunk választani helyesen a Te akaratod szerint. Kérünk téged arra, hogy Te légy ebben is tanácsosunk. Imádkozunk a gyászolókért, a szenvedő testvéreinkért szerte az országba, de itt is a mi gyülekezetünkbe. Kérünk téged, hogy könyörülj rajtuk, légy közel hozzájuk a nehézségben, a pusztában, a szenvedés pusztájában. Tanítgasd őket, és gyógyítsd őket, ha lehetséges. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk magunkat a meghallgattatás biztos reménységével. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet. A hirdetéseket hallgassuk meg, testvérek. Hirdetem először is, hogy ma délután házaspári alkalom lesz Tasnádi Szeőcs Zoltánéknál a Makai út 59 szám alatt, a Selmecki cukrászdával szemben gyerekvigyázással egybekötve lesz. Szeretettel várnak bennünket. Tehát ma délután 16 órától házaspári kör. 16. Jól mondtam. Hirdetem a testvéreknek, hogy holnap, azaz hétfőn délután 3 órakor dr. Gönczi Ambrus tart előadást itt a gyülekezetünkből, Gregersen Gudbrandról, erről a híres atyafiról, norvég atyafiról, akit Szeged újjá építésében is szerepet játszott, de úgy tűnik minden jel szerint, hogy ő egy kegyes luteránus ember volt, istenfélő embernek tűnik a róla szóló adatok fényébe, méltó, hogy itt is megemlékezzünk róla. Tehát hétfőn délután 15 órakor lesz itt a gyülekezetben ez a megemlékezés. Örömmel jelentem a gyülekezetnek, hogy esküvőre készülődünk. Varga László jegyzette Dávid Dianát. Másodízben hirdetem, hogy esküvőjükre június 1-én 17 órakor kerül sor itt a templomunkban. Istenünk vigye teljesedésbe szent szándékukat. Jelzem azt is, hogy halottunk is van, ugyancsak a jövő héthez kötődő alkalom, hogy szombaton 10 óra 30 perckor, tehát ez 25-e lesz, itt a templomban búcsúzunk Kajtor Istvánnétól. Szeretettel hívom és várom a testvéreket, jöjjenek, a család is jön, emlékezzünk meg gyülekezetünknek kedves tagjáról. A virágágyások ott a templom előtt dicsérik az ő kezemunkáját. Sokat dolgozott ezzel másokkal együtt, a testvérekkel együtt. Hirdetem a testvéreknek még a nyári programunkat, augusztus 16-tól 21-ig lesz a Városlődi gyülekezeti hetünk. Szeretettel kérem, hogy Lupsa György testvérünkéknél, vagy nálam is akár még lehet jelentkezni. Jöjjenek a testvérek, buzdítok mindenkit, jó szokott lenni. Most is egy kényelmes helyre megyünk, egy kicsit a múltkori helyhez nem volt olyan nagyon-nagyon kényelmes, egy kicsit itt-ott voltak nehézségek, de most úgy tűnik, hogy ez egy mindenképpen kényelmes, jó hely, szép helyen van, nagyon szép kirándulásokat is lehet lenni, de nem is ez a lényeg, hanem az ige a lényeg, az ige körül szoktunk együtt lenni, és folytatjuk most ezt az utolsó időkről szóló tanítást, mit tanít a Biblia a végidőkről, Jézus visszajövetele előtti időszakról, erről lesz egy kicsit szó. Jöjjünk és vegyünk részt ezen az alkalmon. Tehát augusztus 16-tól 21-ig lesz ez a hetünk. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora.